Hírek délben, jó napot kívánok! Reggel óta tart a BKV-sztrájk Budapesten, a buszok jelentős része nem közlekedik, csak néhány szerződéses járat indult el. Sokat kell várni a villamosokra és egyes vonalakon a hévekre is. A trolik és a metrók viszont menetrend szerint közlekednek. A sztrájkot határozatlan időre hirdették meg a szakszervezetek, mert nem tudtak megállapodni a kollektív szerződésről a BKV vezetésével.
A BKV szerint összesen 200 busz tudott elindulni reggel, de ezek nagy része volánbusz, illetve az alvállalkozók által üzemeltetett jármű.
A metróra nem kellett többet várni, a villamosra viszont hát 20 percet vártam.
A legtöbben ezért inkább autóba ültek, emiatt egész nap dugóra lehet számítani a fővárosban.
Hát elég nagy dugó van már a Váci úttól.
Erre számítottak, hogy
megint? Hát nem egészen, így éjszaka után szerettünk volna már hazajutni.
A taxitársaságoknál jóval nagyobb a forgalom, mint egy átlagos hétköznap.
Másfél-kétszeres.
Ennek a taxisnak ennyivel több fuvarja volt már reggel, és egész nap erre számít. A főváros vezetése szerint a kórházakba, a tűzoltóságokba, a rendőrségre eljutottak a dolgozók, és a közszolgáltatásokban sincs fennakadás.
Bizonytalan ennek a sztrájknak egyelőre a kimenetele.
A főpolgármester ezért mindenkit arra kér, hogy időben induljon el, és az autósok vegyék fel a megállókban ácsorgókat. A szakszervezetek a sztrájkot határozatlan időre hirdették meg, mert nem tudtak megállapodni a kollektív szerződésről a BKV vezetésével.
Én azt kérem tehát a szakszervezetektől, hogy kössék meg a kollektív szerződést. Azt a kollektív szerződést, amely dolgozóként átlagosan mintegy 500 ezer forinttal többet nyújt, többet biztosít a számukra, mintha a munkatörvénykönyve marad hatályban.
A szakszervezetek és a BKV vezetése várhatóan délután 2-kor újra leül tárgyalni. A BKV viszont nem tud többet ajánlani az eddiginél.
Nincs további lehetőségem, bármi többet ajánlanék, arra nincsen fedezet. Ha ezt tenném, akkor elkezdeném eladósítani a céget, és növekedne az a 90 milliárdos hitel és adósságállomány, meg tartozásállomány, ami fönnáll, és finanszírozhatatlanná válna a BKV, ami azt jelenti, hogy újra kezdenénk gyalogolni a csőd felé.
A vezérigazgató hozzátette, a kollektív szerződést 12 érdekképviselet már aláírta. Ők 4200 munkavállalót képviselnek. Azoknak a szakszervezeteknek, amelyek nem fogadták el, 5700 tagja van.
Balogh Judit kolléganőm hajnal óta járja a várost, most az Árpád híd Pesti híd főjétől jelentkezik. Szervusz Judit, jelenleg mekkora a forgalom a fővárosban?
Szervusz, jó napot kívánok! Itt is látható mögöttem, hogy itt az Árpád hídi buszvégállomáson egyetlen busz sincs, tehát a helyzet reggel óta nem változott. Mi folyamatosan egész délelőtt jártuk a fővárosi utakat, és tényleg egy-egy busz láttunk elvétve, úgyhogy erre nem nagyon lehetett számítani. Látunk egyébként olyan utasokat, akik buszmegállóban várakoztak, hát ha jön a busz, nagy részük azonban idővel feladta, negyed órát, fél órát is vártak akár a buszra, és az nem jött. Igazából délután azt lehetett látni, hogy a kötött pályás közlekedés működik valamennyire, de az sem zavartalanul. A villamosra, a hévre, a trolibuszra is jóval többet kellett várni, mint normál esetben, de azért ezek jártak. A legbiztosabb közlekedési mód ma délután a metró volt, a metrónál semmilyen fennakadás nem volt. Amiatt egyébként, hogy nyilván sokan úgy gondolták, hogy nem tudnak eljutni a munkájukra, iskolába, tömegközlekedéssel, ezért a szokásosnál jóval többen ültek autóba. Emiatt reggel Budapest különböző pontjain nagy dugók voltak. Általában a bevezető utakon, a rakpartokon volt jellemző, hogy akár több kilométeresek voltak a kocsisorok. Mostanra ezek a nagy dugók megszűntek, normál napközbeni forgalom van most. Nyilvánvalóan arra kell számítani, hogy a délutáni csúcsban újra dugók lesznek. A tömegközlekedés választóknak pedig délután megint arra kell számítaniuk, hogy a buszokkal nem nagyon tudnak utazni, inkább a kötött pályás közlekedést érdemes választaniuk.
Hallottuk, hogy délután újra leülnek egymással a felek, bár a BKV-nak nincs újabb ajánlata. Mi lehet erre a szakszervezetek reakciója?
Igen, mi is úgy tudjuk, hogy a BKV-nak nincsen újabb ajánlata. A szakszervezeti vezető, akivel beszéltünk, azt mondta, hogy ők nagyon kitartóak és nem tágítanak. Tehát ők arra várnak, hogy legyen egy olyan ajánlat, amelyben megkapják azokat a többleti utatásokat, amelyeket eddig is szerettek volna elérni. Ha nem lesz ilyen újabb ajánlat, és nincsen ilyen újabb egyesség, azt mondták, hogy ők hosszú sztrájkra számítanak, ami azt jelenti, hogy ez akár több napos is lehet. Tehát, hogyha ma újra nincsen megállapodás, akkor valószínűleg arra kell számítani a budapestieknek holnap is, hogy BKV-sztrájk lesz.
Balogh Judit, köszönjük szépen! A vasúton egyelőre nincs sztrájk, annak ellenére, hogy a vasúti dolgozók szabad szakszervezete tegnap bejelentette, szolidaritást vállalnak a BKV dolgozóival, és ők is beszüntetik a munkát. Gaskó István, az érdekképviselet vezetője azt mondta, folyamatosan figyelik a BKV sztrájk alakulását, és amikor úgy látják, hogy eljött az idő a szolidaritási sztrájk megkezdéséhez, akkor azt a munkabeszüntetés indítása előtt 12 órával bejelentik. A sztrájk főként a Budapest környéki vonalakat érintheti, de az egész ország vasúti közlekedésében is lehetnek fennakadások. Ferihegyen tegnap este 8 óra óta sztrájkolnak a földi kiszolgálást végző légiközlekedési egyesült szakszervezet dolgozói. Nem tudtak ugyanis megállapodni a munkáltatóval az új kollektív szerződésről, illetve 20%-os béremelést szeretnének elérni. Bár a reptér működik, 20-30 perces késésekre kell számítani. Reggel a szolgálatra rendelt 200 dolgozóból 35-40 nem vette fel a munkát. A Malév repülőgépeit a Budapest Airport igyekszik olyan állóhelyekre irányítani, ahol könnyebb a mozgatásuk, mert a sztrájk miatt a szokottnál kevesebb vontató, illetve szállító jármű áll rendelkezésre. Ismét rendkívüli ülés tart ma a kormányzati benzintender ügyében az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága. A testület pénteken határozatképtelen volt, mert a szocialista képviselők nem mentek el az ülésre, és már előre jelezték, ma sem vesznek részt rajta. A bizottság összehívását a Fidesz azután kezdeményezte, hogy tavaly év végén az osztrák OMV nyerte a kormányzati szervek egységes tankolására kiírt tendert, mivel az osztrák olajipari társaság minden üzemanyag kategóriában 2-3 forinttal nagyobb kedvezményt ajánlott a MOL-nál. Később azonban kiderült, az OMV nem áll nemzetbiztonsági védelem alatt, ezért a rendvédelmi szerveknek továbbra is a MOL-nál kell tankolniuk. A szocialisták szerint a pályázatot a kormány jogszerűen írta ki és bírálta el. Átadta Farkas Péter kiadatási kérelmét az andorrai hatóságoknak az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor hozzák Magyarországra az elítélt sportolót, de a kiadatási őrizet időtartama a nemzetközi jog alapján 40 nap lehet. A 2008. november óta szökésben lévő Farkas Péter olimpiai bajnokot egy andorrai hotelben fogta el a helyi rendőrség tavaly december 26-án. A rendőrség előzőleg titkosszolgálati eszközöket is bevetett a sportoló kézrekerítése érdekében. Farkas Pétert tavaly decemberben jogerősen 7 év fegyházra ítélte a bíróság kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Ma kezdődik a birtokháborítási per a Pécsi Vízmű és a Tettye Forrásház ZRT között. A részleteket Dér Ágnes mondja el Pécsről.
Jó napot kívánok! Tavaly októberben a helyi önkormányzat biztonsági emberekkel záratta ki a pécsi vízmű vezetőségét a társaság épületéből. Előzőleg Pécs vezetése arról döntött, hogy a francia tulajdonos részét kivásárolja a cégből, ám nem sikerült megállapodniuk. A pert az új vizes cég, a Tettye Forrásház ZRT indította, mert szerintük a korábbi szolgáltató emberei akadályozták őket a munkában. A tárgyalást Kaposváron tartják, mert a korábbi szolgáltató Baranya megye összes bírósága ellen elfogultsági kifogást jelentett be. Megtört a német nyelv egyeduralma a Nyugat-Dunántúlon. Egyes kimutatások szerint angolul, sőt oroszul is egyre többen beszélnek a régióban. A szakemberek úgy vélik, mindez annak is köszönhető, hogy egyre korszerűbb módszerekkel tanítják a diákokat.
A 16 diák állomást a tanár külön tudja kezelni, vezérelni.
A Csepregi Középiskola nyelvi laborjában még csak néhány napja tanulnak a diákok. A nemzetközi fejlesztésű szoftvert most kezdték használni az oktatók is. Vas megyében nincs több ilyen multifunkcionális labor, ez a referenciaiskola.
Motiváció is a diákok számára, most is tanultak, hogy bejöhessenek. Játékos formában, kreatív formában talán jobban tudják elsajátítani majd a idegen nyelvet, angolt és a németet.
Az 5 milliós beruházást az iskola saját költségvetéséből finanszírozta. A diákok kedvelik az új módszert, azt mondják, érdekes és nagyon hatékony.
Visszahallgathatjuk magunkat a kiejtést angolba, ami nagyon fontos a gyakorláshoz lehet alkalmazni, valamint ami a mindennapi életben és szituációk lehetnek, nagyon jól lehet alkalmazni és eljátszani.
Az iskolákban egyre gyakorlatiasabb a nyelvoktatás, mondják a szakemberek. Szerintük elsősorban a beszédkészség javult.
Az elmúlt 2-3 évben tapasztalataim szerint javul az ítélők, nyugat-dunántúlak nyelvtudása, különösképpen a mindennapi beszédkészséget, hogyha vizsgáljuk, de természetesen az iskolai nyelvoktatás eredményességét is mérhetjük az érettségi eredményekben, a felvételi eredményekben és a felsőoktatásban diplomát kapók eredményeiben.
A dékán szerint a határközeliség ellenére térségünkben ma már egyenlő arányban beszélnek németül és angolul. Emellett egyre gyakoribb más nyelvek, például az orosz tanulása is.
A szó pedig most ismét Budapesté.
Dél Ágnes Pécsről köszönjük. Bár a Tiszán és mellékfolyói már néhol megkezdődött az apadás, de a legtöbb helyen még áradnak a folyók. A részleteket Fülöp László mondja el Szegedről.
Jó napot kívánok! A legmagasabb harmadfokú készültség sehol sincs. Csak nem 450 kilométeren van viszont elsőfokú készültség. Nagyobb gondot okoz a belvíz, több mint 28 ezer hektárban víz alatt a Közép-Tisza vidékén. Ennek fele szántóföld. A hetek óta tartó belvíz elleni védekezés alatt itt 11 millió köbméter vizet szivattyúztak le a földekről. Január eleje óta minden alsótagozatos kisdiák az iskolában almát kap 10 óraira Miskolcon. A programot az Európai Unió is támogatja. A cél az, hogy megtanítsák a gyerekeket, hogyan kell egészségesen táplálkozni. A magyar almatermesztők is jól járnak, mert el tudják adni a gyümölcsöt.
Jó étvágyat kívánok!
10 óra íznak a gyerekek az egyik miskolci általános iskolában. A legtöbb gyerek szereti az almát.
Egészséges és sokkal benne a vitamin.
Mindenkinek jut a gyümölcsből. A termekben tárolják, akkor vesznek belőle a gyerekek, amikor megkívánják.
Vannak gyerekek, akik az iskolai gyümölcsön és zöldségen kívül nem nagyon kapnak otthon ilyet.
Ezért is fontos, hogy naponta legalább egyszer hozzájussanak a gyerekek a szükséges vitaminokhoz. A Komlóstetői Általános Iskola egy rakamazi szövetkezettel kötött szerződést.
Egy héten kétszer szállítanak ide a Komlóstetői Iskolába és a tagintézményünkbe is, és teljes mértékben az ő feladatuk ennek a megszervezése és lebonyolítása.
Így a magyar gazdák is jól járnak. Az almatermelők a minisztériumhoz nyújthatják be pályázatukat, ezután szerződnek az iskolákkal.
A különböző almatermelők és szállító cégek megkeresték az iskolákat, és az iskolák a legkedvezőbb ajánlatot választották. Itt alapvetően a szállítási költségekkel kapcsolatos kérdések merültek fel, és végül gyakorlatilag valamennyi iskola ingyen kapja az almát.
Miskolcon csak nem 7000 alsó tagozatos kisdiák fogyaszthat minden nap almát. A szakemberek szeretnék a felső tagozatosokat is bevonni a programba, erre azonban még nincs pénz.
A szó ismét Budapesté.
Fülöp László Szegedről köszönjük. Hullasztó 37 fokos hőséget mértek éjfélkor az ausztráliai Melbourne-ben. Ezzel évszázados melegrekord dőlt meg. Mivel nem tudtak aludni, a helyiek a tengerparton kerestek menedéket, sokan fürdőztek éjjel. A közlekedésben is akadtak gondok, főleg a vasúton, több helyen felpúposodtak a sínek. A légkondicionáló nélküli vonatok pedig el sem indultak.
Csak így lehetett elviselni a rekkenő éjszakai hőséget Melbourne-ben. Az emberek előzönlötték a tengerpartot, hogy hűsölhessenek. Egy évszázada példátlan 37 Celsius fokos hőséget mértek a városban éjfélkor. A hatalmas tömeg miatt a kocsmák, sőt a fagylaltozók is egész éjjel itt voltak. Egész éjjel itt randalíroztak az utcán, egy percet sem tudtam aludni, kelt ki magából ez a hölgy. Hajnalban sem csökkent a hőmérséklet, ami miatt elsősorban a vasúton voltak gondok. Eldeformálódtak a sínek, ráadásul a vonatoknak csak egy részét tudták elindítani. Sok szerelvényen ugyanis nincs légkondicionáló. Sokan rögtön a globális felmelegedés felgyorsulásáról beszéltek. A meteorológus szerint azonban nem erről van szó. Az, hogy itt hőség van, még nem globális felmelegedés, mint ahogy a kegyetlen európai és amerikai tél sem globális lehűlés. Itt mindössze annyi történt, hogy az északira fordult szél az ország belső sivatagos részei felől hozta ide a meleget. Az időjósok szerint hamarosan enyhülésre lehet számítani. Addig azonban a kórházak és a tűzoltók különleges készültségben maradnak.
Időjárás jelentéssel folytatjuk, úgyhogy hamarosan megtudjuk nálunk, milyen idő várható, azután majd jönnek a sporthírek, majd a Kárpát Expresszel folytatódik a híróra. Hírekkel délután, fél öt után, 5 perccel jelentkezünk legközelebb. Én köszönöm figyelmüket, szép napot kívánok, viszontlátásra!
Jó napot kívánok, kedves nézők! A délelőtti órákban három eltérő időjárási zóna alakult ki országhatárainkon belül. Az ország délnyugati részén, illetve a Balaton környékén több helyen borult az ég, ugyanakkor a középső területeken, illetve a Dunántúl déli felén a nap is kisütött, de egyre nagyobb területeket hódít meg a felhőzet észak-keleti irányból, ugyanis egy visszakanyarodó úgynevezett okklúziós front felhőzete érte el a Kárpát-medencét, és főként az ország észak-keleti részén előfordul kisebb havazás, hószálingozás, néhol gyenge havas eső is. Így tehát a ma délutáni órákban ez a felhőzet egyre inkább délnyugat felé mozdul el, így több helyen beborul az ég ott, ahol még napos az idő. Egyébként a délutáni órákban a legmagasabb hőmérséklet általában 0 plusz 3 fok között alakul, a Dunántúl nyugati részén lehetnek hidegebb területek. Az éjszakai órákban azonban lassan elkezd vékonyodni ez a felhőtakaró, ami észak-kelet felől mozog, tehát délnyugati irányba, de továbbra is főként az ország észak-keleti felében lehet számítani kisebb havazásra, hószálingózásra. Arra felé lesz enyhébb a hajnal, hiszen ott általában mínusz 1, mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet, míg a kevésbé felhős nyugati tájakon mínusz 3, mínusz 6 fok lesz a jellemző hajnali hőmérséklet, és nyugaton, délnyugaton a kevesebb felhő miatt kötfoltok is megjelenhetnek. Holnap napközben a Dunántúlon néhány órás napsütése szinte mindenütt lehet számítani. A hajnalban képződött köd valószínűleg megszűnik a délelőtti órákban. Általában plusz 1, plusz 3 fokig emelkedik a hőmérséklet, míg a Dunától keletre elsősorban a borongósabb területeken lesz egy picit hűvösebb idő. Ott egyébként 0, mínusz 1 fok várható, míg az Alföldön 1-2 fok lesz jellemző, és továbbra is a keleti, észak-keleti területeken lehet számítani kisebb havazásra, hószálingózásra. A folytatásban, a következő napokban, tehát igazi, átlagos téli időre számíthatunk. Sok lesz a felhő, néhol tartósan párás marad a levegő, még a nappali órákban is, de a hőmérsékletben sem az éjszakai, sem pedig a nappali órákban lényeges változás nem várható. Kedves nézők, további szép napot kívánok, viszontlátásra!